jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét Mózes második könyve 16. részétől olvassuk, felállva hallgassuk meg. És zúgolódott Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában, és mondták néki Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor húsos fazék mellett ültünk, amikor jól akadtunk kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságban éhséggel öljétek meg. És szólt az Úr Mózesnek mondván, hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nekik mondván, este húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Este fűrjek jöttek, és ellették a tábort, és reggel harmadszállás lett a tábor körül, mikor pedig a harmadszállás megszűnt, íme a pusztának színén apró gömbölyegek voltak, aprók, mint a darab a földön. Amint meglátták az Izrael fiai, mondták egymásnak, már ez, mert nem tudták, mi az. Mózes pedig mondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott néktek eredetül. Az Úr parancsolata pedig ez, szedjen abból kiki, amennyit megehetik, fejenként egy hómer, a hozzátartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak. És aképpen cselekedtek az Izrael fiai, és szedtek ki többet, ki kevesebbet, aztán megmérték hómerrel, és annak, aki többet szedett, nem volt fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem volt fogyatkozása. Kiki annyit szedett, amennyit megehetett. Eddig olvassuk ma Isten szent igéjét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ennek a bibliai szakasznak az alapján három dologról szeretnék ma szólni. Az egyik az zúgolódásnak a kérdése, de bővebben vagy tágabban egy kicsit arról, hogy hogyan értelmezzük, fogadjuk és kezeljük azokat a nehézségeket, amelyek bennünket érnek, van-e annak egyáltalán valamilyen értelme, jogos-e, ami panaszunk, a panasz indítja-e el a megoldást, a panasz nélkül a dolgok megállnának és kárunkra lennének, hogy is állunk ezzel az zúgolódással. A második dolog, amiről szólni szeretnék, az Isten felől közelítve, hogy vajon ő szándékosan visze bennünket a próbáknak a területére, és ugyancsak itt is azt, hogy az ő üzenete szerint, az ő megközelítésében a próbának van, és milyen értelme van a mi életünkben. A harmadik dolog pedig a manna, ez a bizonyos kenyér, amiről szólni szeretnék a gyülekezetben. Izrael fiai nagy lelkesedéssel indultak el Egyiptomból, ott hosszú időt töltöttek el, és ez a évszázados, ott töltött idő, több generációs, ott eltöltött idő, ez nagyon nehéz, rossz emlékeket hagyott bennük. Noha az első időszakban, József idejében ez tűnt megoldásnak a számukra, óriási lehetőségnek. Az éjség elől menekültek el, bizony látjuk, hogy milyen nagy szerepet játszik az ennivaló az emberi tényben, mindennapi életében, kedély állapotban, és így tovább. Tehát az éjség elől menekültek Egyiptomba, ott József idejében nagyon jó dolgok volt, de aztán kezdtek migránsokként megítéltetni olyanokként, akikre görbe szemmel nézett a bennük lakosság, megállapították, hogy alkalmas terror cselekményekre is készek, holnában elveszik az ő közös lakosság elől az élet minőségi lehetőségeit, és minél hamarabb meg kell tőlük szabadulni, illetve olyan helyzetre kell hozni őket, hogy alárendelt módon, szolgaként éljenek, vályogvetőként hasznosították az ő munkahelyüket, közmunkával foglalkoztatták őket. És végül is ez volt az utolsó csepp a pohárban, mert amikor Isten megelégelte ezt a helyzetet és felhatott hozzá az embereknek a kiáltása, akkor éppen a munkának a megalázó volt az, aminél az Úr azt mondta, hogy ez tovább nem tűrhető. És elküldte Mózest azzal, hogy hirdesse a szabadulást, szólítsa fel az ország első számú vezetőségét, hogy adja vissza az emberek alapvető szabadság jogait, és engedje őket, hogy a maguk szabad módján imádják az Istent, és hogy vágyukban, elszántságukban eltávolodhassanak a rabszolga környezettől, mert azt mondta Mózes, hogy hárnapi állóföldre fogunk eltávolodni Egyiptomtól, mert nem tudjuk három napon belül imádni és tisztelni az Urat. Na most három napi járóföldre terjedt a fáraónak a fennhatósága, az, hogy túl megszűnt az ő befolyása és hatalma. Mindketten értették, Mózes is és a fáraó is, hogy miről szól ez a történet. Ismerjük a hosszas alkudozást, a 10 csapást, aminek a végén nagy-nagy újongással indult el ez a nép, és tegyük hozzá, hogy nagy-nagy tudatlanságban is. Ők már egy olyan generáció voltak, akik nem ismerték azt a szabadságot, amivel ősatyáik Egyiptomba jöttek. És fogalmuk nem volt arról, hogy a szabadság nem csak nagy élmény, öröm, hanem a szabad embernek bizony vannak kötelezettségei és terhei. A gyerekek is mindig lázadnak a szolgaságuk miatt, mert így érik meg, mások döntenek helyettük, kiskorúak, és nem mehetnek oda, ahová akarnak, és lázadoznak, különösen a kamaszkort jellemezik így, amit bizony értelmes szülőnek ügyesen túl kell élni, nehogy nagy törések következzenek be, és ilyenkor nem szoktunk arra gondolni, amíg később megjelenik, amikor esetleg családot alapít ez a fiatal, amikor senki nem kíváncsi arra, hogy ő fáradt-e, éjjel is fel kell kelnie, mert van egy újabb kis fenevall a családban, egy egész éjjel mondjuk orvít. És azt se tudjuk, hogy mi a baja, és senkit nem érdekel, hogy a szülő fáradt. Törvény is úgy mondja, hogy a szülőnek a saját kárára is gondoskodnia kell a gyerekről. Az se érdekes, hogy ő nem tudja álmai tárgyait megvásárolni, mert rá kell pazarolnia a gyereknek a nevelésére a pénzt. Senkit nem érdekel, mert ő egy szabad ember, valaki, aki dönthet úgy, hogy önző módon önmagára költi ezt a pénzt, de akkor megveti az egész társadalom teljes joggal, és a gyereknek a sorsáért aggódó hatóságok is azt mondják, hogy a végén esetleg el kell tőle venni a gyereket, mert nem tud, vagy nem akar gondoskodni róla, és veszélyben van a gyerek. Bizony a szabadságnak vannak terhei, amit nem látunk kezdetben. És lehet, hogy azért sem látták, mert meg tudták satszolni körülbelül, mennyi ideig tart majd az út, Egyiptom és a vágyott hajdani óhaza között néhány hét, addig talán kitart az is, amit Egyiptomból elhoztunk, és ott utána jön, ahogy mondják vezetőik, a tejjel és vézzel folyó föld, lefekszünk majd a fa alá, szánkban csöpög a méz, és a tej is valahonnan termetez majd, és fűzik is benne, és olyan bőség lesz, amiről csak álmodtuk valaha, és így képzelték el a dolgot. Thank you. ehhez képest elindultak egy pusztán keresztül, amiben sehol nem volt hely és méz. Egy teológus egyszer azt mondta, hogy a különböző vallásokat meghatározza az a földrajzi hely, ahol ezek a vallások létrejöttek, és hát így arról beszélt, hogy például a római vallásnak a helyszíne az a színes, mediterrán képi világ, ellentétben a protestánsokkal, akik pedig Svájc zord és jeges hegycsúcsai között találták meg a maguk gondolatait, és aztán valaki képét azzal fejezte be, hogy az Izrael pedig a sivatagnak a vallása. Ott kapott törvényt Izrael, ott született meg a profétai intézmény, ott kellett megérteni Istennek a valóságát, hogy ő az, aki kihozott Egyiptomból a szolgaság házából, és szándéka volt keresztül vinni a sivatagon ezt a népet, ahol a sivatagban, a pusztánban a közösségre rendkívüli hangsúly kerül, hiszen nem lehet elindulni egyedül a sivatagban, mindig karavánok mennek. Egyedül az ember ott vész a ismeretlen dűnék között, homokdűnék között, az utat sem találja meg, hát még a kutat, amikor Ábrahám elbocsátotta Hágát és fiát Izmáelt, akkor a pusztába érkeztek, és ott nem volt víz, elfogyott a kulacsból a víz, és emlékszünk, Hágár lerakta a gyereket egy bokor alá, ő pedig egy nyíllövésnyire elment, hogy ne lássa a gyereknek a halálát. De ezt nem dicséri meg a Szentírás egyfelől, ilyet nem teszünk, nem hagyjuk magára a gyereket, akkor sem, hogyha végveszedelem van, ott vagyunk mellette, vizsgázni kell emberségből, mondom a szabad embernek, ilyen nehéz helyzetekben is, de a másik dolog, hogy nem arra van a sivatag sem, hogy az ember oda veszem, és nem erre találta ki, hanem hogy másfajta tapasztalatokat szeretszem. Az Úrral együtt járni a csodák világát jelenti, és gondoljuk egy új szövetségi példára, a kenyérszaporítás csodájára, ami szintén arról ott egy nagyobb térség, mondjuk így egy kisebb fajta puszta szélén történt, ugye nem víztelen puszta, de lakott területektől távol, és mikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy adjatok nekik tihenni, akkor valami hasonlót közvetít, mint amit Mózesnek kellett megérteni, hogy ugye itt vagyunk a pusztában, az embereknek korró vagy jobbra, lázadoznak, de tessék azt a helyzetet megoldani. Ne azt mondd, hogy puszta van, mint ahogy később egyszer a víznél, ne azt mondd, hogy csak őszikla van, hanem azon gondolkozz, kicsit bele szaladtam már a második ponton, de azon gondolkozz, hogy ha csak ez van, és Isten hozott ide, akkor ezzel a helyzettel, ezzel a lehetőséggel kell valamit kezdened. De visszakérve egy kicsit még a zúgolódáshoz. Szóval, hogy is reagálunk mi a nehézségekre? Mondjuk arra, hogy problémás a kenyérnek a helyzetben. A megkísértésben Jézusnak azt mondja a gonosz, hogy mondta, hogy a kövek változnak kenyerekké. Igen, mi is minden követ megmozhatunk, hogy a kenyér dolgában ne legyen semmiféle fennakadás, mert abból zúgolódás van. Mennyit zúgolódunk a kenyér miatt, annak nagysága miatt. Megállapítjuk, hogy mások milyen hosszú időre, talán még unokáik korába is ügyesen, vagy családmódon félretettek olyan vagyont, amivel biztosítják a kenyerüket, és nem kell aggódniuk azért, hogy nem lesz mit enni, irigykedünk másokra. És ha próbában a zúgolódás helyett kereshetnénk a megoldásokat, ezért nagyon érdekes időjáték. Ha nevezzem így. Isten eldug valamit, és mi elmegyünk, és megkeresünk. A gyerekek még szeretik ezt a játékot, hogy valami el van dugva, és megyünk keresni. Van az a játék is, amikor a dolgot elrejtő személy tudja, hogy hol van, amit keresnek, és irányítja a gyereket. Langyos, langyos, nevez. És akkor, amikor ráfordulnak, szeretjük az elrejtett dolgokat megtalálni. És szeretünk zúgolódni is. De miért ne játszhatnánk inkább? Miért ne kereshetnénk meg Istennek elrejtett értékeit? Miért ne juthatnánk el oda, hogy ellenségünk az ugolódásban mindig ellenséget látunk, és itt ebben a történetben ugyanazt most nem merték mondani, hogy az Úr az, aki ezt velük megtette. Mózes és Áron mondogatják többször is ebben a kellemetlen vitában, hogy mit vagyunk, mi vagy mi ellenünk. Zúgolódtok, hát az Úr kezében vagyunk mindannyian. De a zúgolódás közben az embernek gyilkos indulatai is vannak. Szokták mondani, állítólag így van, hogy a férfi, amit nincs tele a hasa, addig beszámíthatatlan. Emlékezünk csak Ézsaura, aki valami egész durva párbeszédet folytat Jákobbal, aki ezt élelmesen kihasználja ezt a helyzetet, szinte lefordíthatatlan durva szavakat mond arról, hogy milyen éhes, és hogy mindenre képes. Eladja az első szülőtségével, persze azonnal elfelejti utána ezt is, és amikor a dolog komolyra fordul, akkor maga is úgy ítéli, hogy ez helytelen dolgot hajtott. De akkor egy talentjéért mindenért képes volt eladni. Bizony a mardosó éhség az megoldásért kiállt, és az egyik megoldásunk az, hogy zúgolódunk, felelősöket keresünk, a másik pedig, hogy megpróbáljuk meglátni, megtalálni ebben a helyzetben Istennek a szándékát, a dolgok értelmét, és akkor lehet az éhezés akár a bőjünknek felemelő és megújító alkalma is a négy számunkra. Azt mondja az Úr Mózesen keresztül, a Mózes 5. könyve 8. részében találjuk ezeket a szavakat, hogy az Úr szándékosan éheztette és szomjaztatta időnként az ő népét, hogy megtudja ő is, meg maga a nép is, hogy mi van az embernek a szívében, hogy hajlandó-e az Úr törvényeit megtartani. Nem véletlenül, hogy Jézus a helyi beszédben azt mondja, hogy boldogok, aki éhezik és szomjozzák az igazságot. Vannak olyanok, akik számára az igazság hiánya is elviselhetetlen. Szeretnénk mi magunk is ezek közé tartozni. Nem tudjuk elfogadni, hogy mások elették előlünk igazságainkat, vagy kicsavarták a kezünkből, hogy ők bármit igazzá tehetnek a maguk számára, miközben mi nélkülözünk és szomjazunk. Tehát boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot. Isten akarja ezt így. Ő teremtette az éhség, semmihez nem hasonlító érzését, az éhség és a szomjúság érzését. Isten próbálja ez, ami számunkra, és boldog az, aki ezt megérti. Boldog az, aki megérti, amit itt is Mózes 5. könyve idézett helyén, de János evangélium a 6. részében Jézus is mond, amikor önmagáról beszél, mint mennyből szállt élő kenyérről, azt mondja atyáik, hogy ették a mannát a pusztában, és meghaltak, de Istennek az a mennyből küldött igazi kenyere, amit a mi örök életünkért ad ő, és ez a mi Úrunk Jézus megjelenése, és ez ő evangéliuma. Itt is azt mondja, hogy azért kaptok majd mannát, és kaptok húst is, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Igen, az éjség elmúltával a megelégedett gyomor küldhet ilyen üzenetet, hogy az Úr van ott, és te mégsem vagyok engem cserben. És harmadszor, hát szóljak egy kicsit erről a mannából is. Ugye sokszor említettük, hogy a csoda nem abban van, hogy egyszeri, kivételes természet feletti dolgokat produkál az Úr, mert ő nem köti az, ami minket, de én azt gondolom, hogy Isten konzekvensebb ennél, és nem szorul rá arra, hogy a teremtett világban ő maga újra és újra átlépje azokat a törvényeket és szabályokat, amelyeket megteremtett. De abban van a csoda, hogy ott és akkor az Úr abban a szorult helyzetben mindig megtalálja számukra a kiutat. Hogy ez mindig egy napra szól, az is benne van ebben a történetben. Tanítgat a próba által minket Isten. Tanít bennünket arra, hogy ne rendelkezzünk igazán a távolabbi napokkal. Ez nem azt jelenti, hogy a gondos szülő ne tegyen félre gyerekek tanítatására és mindenféle egyéb dologra, mert minden nap élje fel azt, ami éppen adatik, de hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, ne essünk kétségbe, és pláne ne kövessünk el bűnöket azért, hogy a távoli jövőt is biztonságossá tegyük. Mert milyen is volt ez a manna? Először is, hát nem láttak ilyet még soha. A neve is innen származik, a manhu, az micsoda ez, azt jelenti körülbelül. Volt egy man nevű dolog Egyiptomban, és egy mészszerű, egy növényi váladék, némelyek elgondolnak, hogy ez lehet az, amire itt az ige céloz, de ez olyan csekély mennyiség volt, hogy ez lehetetlen, de létezett, és ma is létezik egy olyan valami, ami a tamariszkusz fa levelei képződik, egy bizonyos rovar, egy rovarfa szúrására ilyen fehér cseppek keletkeznek, ezek megszilárdulnak, olyan lesz, mint a gríz. Ezt ma is a bedúinok hajnalban összegyűjtik, de néhány óra elteltével, ha nem dolgozzák fel, akkor nyúlóssá, ehetetlenné válik, megférgesedik, mondja a cigét, beköpi a légy, nem tudom, itt mondjuk még róla. Van, aki arra céloz, hogy olyan ez, mint az aktuális igehirdetés is, vagy maga a teológia, hogy ott is mindig napra késznek kell az embernek lenni, és a most elhangzó igét kell lelki táplálékként fogadni, nem a régmúltba révedni, nem mindig a régi dolgokat előkeresve táplálkozzunk a mindennapi kenyérrel, de ideértette az Isten napi igéjét is, ezt táplálja a mi lelkünket, nem az, ami a múltban történt, nem lehet eltenni, most se igazán, a kenyeret néhennek megszállt, megpenészedik, legfeljebb rézőnek jó, de hát azt már nem nevezik igazán kenyérnek. Szóval itt ebben a lehetetlen, kiszolgáltatott helyzetben Isten beindított egy olyan folyamatot, ami jelen volt a világban, és ezzel a valamivel, ezzel a mi-ezzel táplálta népét egészen addig, amíg át nem lépték az ígéret földjének a határát, ott megszűnt a manna. Megszűnt, mert amikor gondoskodni tud magáról valaki, onnantól kezdve bűn őt támogatni. Olyan 2-3 liternyi ez az ó, mert egyedül itt szerepel a Bibliában ez az űrmérték, nem tudjuk pontosan, hogy egy jó kancsónyi mennyiség ez, és vannak persze olyanok, akik mohón többet szedtek, de a végén mindig kiderült, hogy nem lehet többet elfogyasztani, mint amennyire az embernek a bendője méretezve van, és ami még megmaradt, azt úgyis ki lehet dobni. Arra akar tanítani bennünket az Úr, hogy egy kicsit nagyobbra is nyúlik a mi kenyerünk. Törjük le egy darabot annak, akinek nincs, hogy ott adjunk a másik embernek, de ne tegyük el a magunk számára, mert csak a mennyekben bűtött kincsek azok, amelyeknek az értéke megmarad. Isten időnként megáll bennünket az élet sivatagjaiban, de ezt azért teszi, hogy nyitottá tegyen a világ felé. Ezt azért teszi, hogy megértsük a nagyobb közösségnek a gondjait. Ezt azért teszi, hogy ráébredjünk nagykorúságunkra. Ezt azért teszi, hogy megértsük, hogy Isten napról napra hordoz bennünket a testi és a szellemi kenyérrel, hogy megtanítson megelégedettnek lenni, hogy megtanítson bennünket együttműködni vele, és így válni szabad felnőtt emberré. Isten áldjon meg hát bennünket, hogy gyógyuljunk meg az zúgolódásnak, a nyomorúságából. Isten segítsen, hogy játsszuk vele az elrejtett dolgok megkeresésének szép és örök játékát, és megköszönjük neki a megkeresését.